Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Pünkösd vasárnapi adásunk témája. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával, vatikáni közgyűlésükről, a Szentatyával való találkozásukról és az egyház történetének pünkösdi értelmezéséről. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal egyetemi docenst, a Otthoni Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézeten igazgatóját, aki egyúttal a Pápai Történettudományi Bizottság kinevezett tagja. Éppen ilyen minőségben érkezett Rómába a napokban, hogy a közgyűlésükön részt vegyen, amelyet a Szentatya a mostani szombati napon fogadott. Rögtön ezzel a témával kezdjük, hiszen azért a Szentatyával való találkozás mindenféleképpen a közgyűlésnek a közepe, a legfontosabb esemény. Miben is áll számotokra, hogy ez volt a centrum, a közepe ennek a találkozásnak?
Én is sok szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és valóban ez a centruma, azt lehet mondani, hogy nem csak ennek a közgyűlésnek, hanem éveken át tartó közgyűlés sorozatnak is, ugyanis én még egy friss tag vagyok, ráadásul a pandémia kellős közepén kaptam a kinevezésemet, az első ülésünk az online volt, és nem tudtam, hogy ez milyen gyakran történik meg, most utána kérdeztem, 5-6 évente van pápai audiencia a bizottság tagjainak, úgyhogy én borzasztó szerencsés vagyok, hogy már a második ilyen közgyűlésen alkalmam volt a Szentatyával találkozni. Ez azért egy fontos alkalom, hiszen a Pápai Történettudományi Bizottság az a Szentszéknek a Történettudományi Bizottsága.
Ő a gazda.
Ő a gazda, mi igazából a pápa történészei vagyunk. Bernard Ardura, a bizottság elnöke, így is prezentált minket, külön kiemelve az új tagokat, hiszen őket ugye a Szentatya nevezte ki, de hát még ilyen minőségében nem ismerte őket, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos alkalom volt. Természetesen a régi tagoknak is, hiszen, mint említettem, ők se találkoznak azért évente kétszer minden közgyűlés alkalmával a Szentatyával, de nekünk új tagoknak ez mindenképpen egy fantasztikus élmény volt, és nagyon mély gondolatokkal és megerősítéssel gazdagodtunk.
E találkozás során megtörtént tehát a bemutatkozás, az újak bemutatása, illetve szokás szerint a Szentatya ilyenkor egy beszéddel fordult hozzátok.
Így van, valóban egy nagyon tartalmas, és egy a mai helyzetre, a történészek helyzetére, és különösen a történészek, az egyház történészek, a katolikus történészek missziójára vonatkozó gondolatokat foglalta össze.
Mi az, amit téged megérintett?
Igazából több érdekes és fontos gondolat is elhangzott. Talán számomra a legközelebbi az a gondolata volt, amikor a történészek hivatását a hidépítő mérnökökéhez hasonlította. Ez azért is ütött engem különösen szíven, hiszen Római Magyar Akadémián az egyik legutolsó kiállításunkat pontosan a Hidak a Mediterráneumban címmel rendeztük, és ez volt a tematikai csomópontja ennek a kiállításnak. Ezt én nagyon fontosnak gondolom minden szempontból, hiszen a történész az valójában azzal, hogy a múltat feltárja, a múltat segít megérteni, nem csak önmaga számára, hanem a társadalom számára, ezzel igazában véve egy nagyon komoly hídépítő tevékenységet folytat, hiszen ha megértjük a múltat, megértjük azokat, akikkel a múltban esetleg szemben álltunk, próbáljuk megérteni azokat, akik most szemben állnak egymással, feltárni azokat az okokat, akkor sokkal közelebb kerülhetünk a megoldáshoz, és igazából hidakat építünk kultúrák között, konfliktusok között, emberek között, társadalmak között.
A híd egyik oldalán történelem áll, amit a történész képvisel, és a híd másik pillére pedig a mai valóság lenne?
Akár ez is, vagy pedig azok a konfliktusok. Én ezt egy kicsit úgy is értem, hogy egy közép-európai embernek, akár történész, akár nem kell magyarázni, hogy mennyi konfliktusunk volt a történelem során, akár a egymás mellett élő népeknek, akár a nagyobb birodalmaknak, a kisebb népekkel. Ezt látjuk ma tőlünk keletre. Azzal, hogyha megpróbáljuk megérteni ezeket a konfliktusokat, akkor igazából véve a híd két oldalán akár a konfliktus két szereplője is állhat, de hogyha feltárjuk azokat az okokat, azokat a mozgatórugókat, azt a történelmi hátteret, ami ehhez a konfliktushoz elvezetett, akkor sokkal közelebb értünk nem csak a konfliktusnak a megértéséhez, hanem ennek feltárásával valamilyen módon a megoldáshoz is. Tehát én így értettem ezt a hídépítést azzal, hogy a történésznek mindig megértéssel kell a másik fél felé fordulnia. Tehát nem ítélkezünk, nem valamiféle igazságpalló halálosaként lebegünk a valóság fölött, hanem igazából a megértést segítjük elő. Számomra ez a megértés a kulcsszava a történész hivatásának.
Ferenc pápa sajnálkozással említette, hogy nem lehet kapcsolatot tartani a Moszkvai Tudományos Történeti Intézettel, illetve a Moszkvai Pátriárkátus történészeivel. Valóban ez a helyzet állt most elő?
Abszolút, természetesen ez a helyzet állt elő. Azért is fontos volt ennek a külön megemlítése ebben a kontextusban, hiszen a Pápai Történettudományi Bizottság nagyon szoros kapcsolatban áll, mind az Orosz Tudományos Akadémia, ugye ott több történettudományi intézet van, mi a Világtörténeti Intézettel állunk, de más intézetekkel és más intézetek kutatóival is kapcsolatokat ápolunk, illetve a Moszkvai Patriarkátus történészeivel. Ez a kapcsolat egyébként II. János pápára megy vissza. Ő bízta meg kifejezetten és tudatosan a Pápai Történettudományi Bizottságot, hogy az orosz tudományossággal kiemelt kapcsolatot. Természetesen minden mással is, de az orosszal kiemelt kapcsolatot. Ő ezt a párbeszédet személy szerint is rendkívül fontosnak gondolta, és ezt az örökséget visszük mi tovább. Viszonylag az összes együttműködésünk között ennek az orosz vonalnak nagyon komoly szerepe volt, és hát ugye most is lenne, ha ez most tudna működni, tehát beszéltünk erről mi is a bizottság ülésén, illetve a Szent Atya külön hangsúlyozta ennek jelentőségét, hogy ez most szünetel, de hogy ő személy szerint is nagyon fontosnak tartja, hogy alkalmas időben, alkalmas módon ezek az együttműködések folytatódjanak.
Egy ilyen munkakapcsolat az orosz történészekkel egyházi állami vonalon, ez Magyarországon is most blokkolt és akadályozva van? Épp úgy, mint Bécsben, vagy Európa más városaiban is?
Igazából a hivatalos kapcsolat nyilván, tehát ők is sokkal nehezebben mozognak, ő végül is egy hadviselő országban élnek, de a személyes kapcsolatok azok működnek, tehát levelezünk.
Hiszen ez barátságot jelent.
Abszolút.
Kiváló szakembereket.
Van, ez nem szűnt meg.
Akik lehet, hogy éppen nem értenek egyet a háborúval.
Hát,
és
abszolút. Tehát én azt hiszem, hogy az egyéneket büntetni egy olyan dolog miatt, amelyért ők nem felelősek, az valamilyen módon a kollektív bűnösség elvének kimondása lenne. Ezt a hibát természetesen pont egy történész, akiknek a megértés a feladata, az ezt a hibát nem követheti el. Természetesen ezek a kapcsolatok most is aktívak, a személyes kapcsolatok, az intézményes kapcsolat viszont hát nyilvánvalóan, ahogy itt Rómában, úgy Magyarországon is szünetel, mi nem utazunk most ugye Oroszországba, vagy akár Ukrajnába, akikkel szintén komoly kapcsolataink voltak a korábbiakban, tehát van például Ukrán-Magyar Történész Vegyes Bizottság, ami nagyon aktív volt. Tehát nyilván ez most nem tud működni, illetve hát az ukrán történészekkel kapcsolatban vagyunk, ugye a Beregszászi Főiskoláról lényegében nagyon sokan Magyarországra menekültek, velük is kapcsolatban vagyunk, tehát ezek a kapcsolatok természetesen élnek, de az intézményes kapcsolatok mondjuk a Kijevvel vagy Moszkvával most a háború miatt értelmszerűen szünetelnek.
Ferenc pápa egy nagyon gyakorlati ember. Azért említem ezt, mert a beszédében említést tett egy 16. századi nagy történészről, Cesare Baroniusról, latin nyelven idézve egy feliratot, ami éppen egy konyhán a kéményén szerepelt az ő idejében, Baronius Cocus Perpetus, Baronius örök szakács, jelenti a latin kifejezés. Hogyan lehet értelmezni a pápának ezt a képét, amit ebbe beszédbe ő az eredeti szövegbe is belefoglalt?
Én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert a pápa egy nagyon gyakorlati, a gyakorlat felé, a mindennapi valóság felé forduló személy. Azt akarta hangsúlyozni, hogy a történész, az egyház történész valamilyen formában a teológiai tudományosságon belül talán a leginkább kötődik a mindennapokhoz. Ezt könnyű belátni, hogy az, aki történelmel foglalkozik, az egyház történelem nem csak a diplomácia történet, vagy a nagy elvek története, hanem a mindennapok, a plébániai valóság, a szerzetes rendek mindennapjainak a története, és így tovább. Nyilvánvalóan egy filozófia, vagy egy dogmatika, vagy egy patrisztika sokkal eleváltabb ilyen értelemben, eleváltabb kérdésekkel, emeltebb kérdésekkel foglalkozik, elméletibb kérdésekkel foglalkozik, míg a történelem sokszor a legapróbb hétköznapi dolgokkal, és sokszor ezek a legizgalmasabb számunkra, amikor ezekről maradtak fenn források, erre utal a Szent Atya, hogy a történész talán a teológiai tudományoságon belül a legközvetlenebb kapcsolatot a mindennapi valósággal, amit Baronius is ugye a konyhában teljesedett ki sokszor.
Beszéde végén a Szent Atya a következő találkozókra utal, ami majd augusztusban kerül sorra Poznanban, Lengyelországban. Te is mész oda?
Igen, de én nem ebben a csapatban, mert ez egy 20. százados csapat, akik a forradalmak és az egyházok 19-20. Században címmel tartanak egy panelt, egy előadássorozatot. Ez azért fontos, hogy minden évben a Pápai Történettudományi Bizottság, nem az egész, mert ugye 30-an vagyunk, hanem annak egy kiválasztott kisebb csoportja részt vesz a történész világkongresszuson, hiszen a Pápai Történettudományi Bizottság a Vatikán Nemzeti Történeti Bizottsága, és ezekből a nemzeti történeti bizottságokból, ahogy van Magyar Történeti Bizottság is, áll össze ez az egyetemes bizottság, tehát ez a csapat Emilia Hrabovec professzorasszony a szlovák kolléganőnek a vezetésével fog részt venni a poznányi kongresszuson.
És te milyen összefüggésben fogsz?
Igen, én a magyar csapatot fogom képviselni, és egyháztörténeti, kultúrtörténeti témákból állítunk össze egy csokorra valót.
És akkor a római lapot fordítsuk a magyar valóságra. Jelenleg mi az, ami otthon a magyar valóságban a te tanári asztalodon leköt, mit kutatsz, mivel foglalkozol, Antal?
Igen, köszönöm szépen a kérdést, főleg azért, mert ugye lapoztunk Rómából Magyarországra, de nem tudunk teljesen lapozni, mert igazából a legfontosabb munkáim azok továbbra is Rómához kötnek, és amikor megválasztottak a bizottság tagjává, pontosabban Ferenc pápa kinevezett a bizottság tagjává, akkor rögtön úgy éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, feladat, amelyet nagyon ki kell használni, hiszen ebből lehet sokat kihozni, de lehet észrevétlenül is a bizottság tagja lenni. Hát én inkább az első változat mellett tenném le a voksomat. Fölvetettem korábban a bizottság elnökének, hogy nagyon szeretnék publikálni a bizottság sorozatában egy elsőrangú forrást, amely egy moldvai katolikus zsinatnak a jegyzőkönyve, amit sikerült megtalálnom, ezt 1642-ben tartották Kutnáron, és ez egy rendkívül érdekes és egyedülálló dokumentum a moldvai egyház történetéről, ugyanis lényegében rendezi a moldvai liturgikus sokszínűséget, ami abból adódott, hogy sokféle egyházi joghatósághoz tartozó személy dolgozott Moldvában, lengyelek, bosnyákok, magyarok és olaszok, és szerettek volna egy egységes liturgiát, egységes egyházfegyelmet, és ezt meg is alkották.
Ezt itt kívánták Rómában, a Vatikánban?
Nem, ezt ott igazából a Rómából küldött misszionáriusok szerették volna. És nem ismerték eddig a történészek ezt a dokumentumot, és igazából nem is tudták, hogy végül is hogyan sikerült ezt megvalósítani. Alaposan elolvasva, kritikailag átírva, összehasonlítva a lehetséges forrásokkal kiderül, hogy igazából ez a fajta egyházi rendezés, liturgikus rendezés, ez a magyar egyház szokásai és a szabályai szerint történt. Tehát az a paradox helyzet áll elő, hogy 1600-as évek közepén Moldvában abszolút a magyar esztergomi rituálé alapján rendezik a moldvai egyház
helyzetét. Ennek egy szellemi kisugárzása ez?
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy igaz, hogy joghatóságilag Lengyelországhoz tartozik, ugye Bákói püspök az a lengyel episzkopátus része, lengyel püspökei vannak egyrészt. Másrészt nagyon erős az itáliai misszionárius hatás, hiszen a propaganda fide joghatósága alá is tartozik. Pasztorálnak ott bolgárok, bosnyákok, és természetesen kevés magyar pap is. Ennek ellenére, mivel a katolikus lakosság magyar volt, ez a sok egyházi csapat, aki ott dolgozott, úgy látta, hogy a magyar egyház szokásait kell Moldvában meghonosítani, és összeállítanak egy rituálét, aminek az alapja Pázmány Péter esztergomi rituáléja volt. És ez szerintem egy nagyon érdekes, és az egyháznak ezt a fajta bölcsességét nagyon jól mutató döntés volt, hogy annak ellenére, hogy lényegében valamiféle, tehát a magyar joghatósághoz nem tartozik Moldva ekkor egyházilag semmilyen szempontból, hiszen nem része a magyar egyháznak, a magyarországi katolikus egyháznak, ennek ellenére mégis az ott működő itáliai misszionáriusok ezt a magyar rituálét akarják bevezetni. Számomra ez egy borzasztó, nagylelkű, előretekintő dolog volt. Sajnos ezt ki akarták adni nyomtatásba, beküdték Rómának, aztán valahol elakadt az ügy, ennek nyilván több oka is van, de lényegében a szándék az szerintem egy borzasztó modern dolog, tehát hogy a 17. században ezt ennyire észrevették, és hogy a magyar egyházi szokásrendet kell ott megvalósítani.
Most aztán egy óriásit lapozunk a beszélgetésünk végén. Május 29-én készül a beszélgetésünk a műsor május végén, viszont pünköskor a Szentlélek ünnepén kerül adásba. Egy történésszel beszélgetek. Van egy olyan katolikus meggyőződésünk, hogy az egyház történelmének végső irányítója maga Szentlélek Úristen. Ő az ösztönző erő. Ő az ötleteknek az adója. Mit jelent számodra először személyesen a Szentlélek Úristen, Antal, a te személyes keresztény életedben? Ez egy tanúság, tétel, váró kérdés. A másik pedig, hogy a történeti kutatásban milyen módon lehet számítanatok túl a történész objektív tárgyalagosságán a Szentlélek ajándékára. Ugye a lélek ott fogja alakulni, ezt nem lehet kiszámítani, de várni lehet rá.
Igazában véve azt, hogy egy történész hívő keresztény önmagába véve nem is kellene, hogy befolyásolja a történészi munkásságát, hiszen a történetírás szabályai nagyjából, amit mi követünk, azok pontosan Baronius és társainak, kortársainak a munkának az eredményeképpen alakul ki valamikor a koraikorban. Egyháztörténelem az szinte olyan, mint egy bármelyik más intézménynek a története, amit úgy lehet kutatni, hogy ismeri az ember a módszertant, ismeri az intézmény történetét, és akkor ez a kutatás, ez végül is fontos eredményekhez vezet. De igazából azt vettem észre, hogy az egyháztörténelmet csak kívülről, csak intézményként megérteni nem lehet. Tehát, hogy mindig, és sokszor ez nagy kísértés, és ez nagyon érdekes módon többször is előjött a kétnapos tanácskozás során, hogy nagy kísértés ez minden történész számára, de igazából mivel csak akkor értjük meg az egésznek a valóságát, ha mindig azt a fajta spirituális lelki szempontot is figyelembe vesszük, ami az egyházat irányítja, és ez a szempont, ez valahol a végső értelmezésében az, ami a Szentlélektől jön. Ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor tulajdonképpen írhatunk módszertanilag teljesen korrekt műveket, elemezhetjük az egyház politikai tevékenységét, de igazából nem kerülünk közelebb, nem kerülünk egészen közel ahhoz a valósághoz, amit az egyház jelent. Tehát azt gondolom, hogy a Szentlélek feladata egy történész életében az kell, hogy legyen, hogy ezt a valóságot, ezt az igazán mély belső valóságot, az Isten irányítását az egyház életében soha ne engedje szem elől téveszteni a történész számára.
Kívő történész kutatásának a tárgya, objektuma maga az eklészia, mint egy világi jelenség, bármelyik más történésszel. Ugyanakkor, amikor a krédót imádkozzuk, ha hiszek egyet, akkor azt mondjuk, hogy krédó, unam sanctam catholicam ecclesiam. Tehát ez az objektív valóság, az egyház, a hitünknek a tárgya, amihez hit kell. Ez a kettő hogyan kapcsolódik egyben, mikor a teológus teológiát művel, akkor nem csak objektív szempontokat dolgozik, hanem a hite is működik.
Mondjuk egy konkrét példával próbáljam ezt illusztrálni, a kérdésre adandó válaszom. Ez például ez a konkrét moldvai eset. Moldvával sokat foglalkoztak, a Moldvában a katolikus egyház szerepével, és tényleg sokszor nem értettek meg bizonyos mozgásokat. Én azt gondolom, hogy ha feltételezzük azt, hogy az egyház igazából mindig az embereknek a lelki üdvét akarta, nem volt meg mindig hozzá a megfelelő eszközrendszer, nem volt meg mindig hozzá a megfelelő szakembergárdája, azok a nyelvet tudó papok, stb., akik ezt véghez tudták vinni. Én azt gondolom, hogyha ezzel a hittel, tehát ezzel a mondjuk úgy jó hiszeműséggel közelítünk az egyház története iránt, akkor például ebben a nagyon nehéz és a magyarság számára számos nagyon fájó elemet, mert valljuk meg őszintén, ez így van, számos nagyon fájó elemet tartalmazó történetben is megtaláljuk azokat a mozgatórugókat, amelyek valamilyen módon ad majorem dei gloriam vezették azokat az embereket, akik ebben dolgoztak. Hogy igazában véve az, hogy nem tudott segíteni a Szentszék a moldvai magyar katolikusokon, az nem azért volt, mert ő eleve mondjuk így utálta a magyarokat, meg nem érdekelte az anyanyelvű lelkipásztorkodás, annak voltak objektív okai. Ahhoz nincs joga a történésznek, hogy a jó hiszeműséget, a segíteni akarást kétségbe vonja. És ha ezzel a szemmel nézem, akkor például ez a konkrét példa, ami szerintem nagyon érdekes és sok mindenben árnyalja az erről való elképzelésénket, pontosan rámutat erre a fajta töbletre, hogy amikor viszont arról van szó, hogy választani kell egy egyházi disziplinát, egyházi fegyelmek és liturgiák közül, akkor kiválasztják a magyart, és nem küldenek magyar papokat. Hát hogy küldtek volna magyar papokat, amikor Magyarországon sincs pap, Pázmánynak sincsenek papjai, akkor nem fognak Moldvába küldeni Rómából. Hogyan? Sehogy.
De oda ment a lelkület.
Így van. Tehát, hogy ezeket fölismerni, és nem, persze kell a kritikai szellem, meg nem vagyok híve az apologetikus egyháztörténetírásnak, de kell egyfajta fölülemelkedni, ami sokszor kísértés a történész, az egyháztörténész számára is, hogy anyagi, politikai, stb. Érdekek mentén értelmezze az egészet. Nem, én azt mondom, hogy például a liturgia történet ezért sokszor magasabb rendű, mint a nettó, bocsánat, hogy így mondom, egyháztörténet, mert igazából egy olyan kérdéssel foglalkozik, ami kicsit beljebb visz például az egyháztörténetéhez.
Kedves Antal, hálásan köszönöm a beszélgetést, a pünkösdé lelket, a lélek bölcsességét kérem ez a munkádhoz, és mi hamarabb számolj be a könyv megjelenéséről.
Köszönöm szépen, reméljük, hogy legközelebb már erről is beszélhetünk.
Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkösd vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Virtesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.